Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat a 2019-es év első hitiskolája alkalmából. Külön köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és az Apostol Televízió nézőit, akik szintén bekapcsolódnak ebbe a mostani tanításba. Ahogy már említettem a szentmise végén, számomra legalábbis, de én úgy gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, nagyon sokunk számára egy igen-igen izgalmas kérdést szeretnénk ma körbejárni. Sőt, én állítom, megkockáztatom, hogy a legnehezebb kérdésről lesz szó, a rossz problémájáról, amelyre nagyon nehezen tudunk válaszolni, mert mi is itt a probléma? Ha Isten végtelenül jó, csupa jóság, mindenkinek jót akar, mindenkit szeret, és ugyanaz Isten mindenható, tehát mindent meg tud csinálni, amit csak szeretne, akkor ebből nagyon nehezen tud az következni, hogy akkor miért nem jó minden? Honnan a rossz? Isten mindenható, tehát elvehetné a rosszat, megtehetné, hogy ne legyen rossz itt a világon, de mégis tapasztaljuk életünkben, a saját bőrünkön napról napra, hogy bizony ott a gonoszság, ott vannak a rossz dolgok, ott vannak a nehézségek. Nem minden csak jó ezen a világon. Mit következtetünk ebből, hogy akkor Isten mégsem jó, mégsem szeret minket? Vagy az következik ebből, hogy akkor Isten mégsem mindenható, nem tehet meg mindent? Nehéz kérdés, nehéz erre választ találni. Mi is csak tapogatózni fogunk, megpróbáljuk keresni a választ erre a kérdésre, és megpróbáljuk szemlélni ezt a misztériumot, a szenvedés titkát. Van egy nagyon szép latin szó, a compassio, compassione, mondja az olasz, az együtt szenvedés, ami több, mint a részvét, hanem amikor tényleg valaki mellé úgy állok oda, hogy én őt úgy szeretem, hogy együtt szenvedek vele. Ez a legtöbb esetben nem egy fizikai szenvedést jelent, de egy lelki együtt szenvedést viszont igen. Azt, hogy az illető nehézségével, problémájával nincs egyedül, hanem jelenlétemmel, az ő mellette való kitartással, a lelki támogatással valahogy megadom neki a lehetőséget arra, hogy szenvedésében osztozhat, és ezáltal jobb lehet neki. A szenvedés kérdésére Isten válasza nem elméleti, hanem hogyha a Bibliát nézzük, a Bibliát olvassuk, akkor Jézus Krisztus személyében, és különösképpen kereszthalálában és feltámadásában nagyon is konkrét és gyakorlati választ ad Jézus. A szenvedés, a rossz olyan gyűjtő fogalmak, amelyek alatt sok-sok mindent értünk. Amikor a szenvedésről, a rosszról van szó, eszünkbe juthatnak a háborúk, a bűncselekmények, az emberi gonoszság, a gyűlölet, de ugyanitt megemlíthetjük a természeti katasztrófákat, a betegségeket, a baleseteket, csupa-csupa olyan rossz dolog, amit legszívesebben elkerülnénk, vagy megszabadulnánk tőlük. Azonban mielőtt ezek részletes vizsgálatára szánnánk rá magunkat, és mint mindjárt látni fogjuk itt a rossz dolgokat, két csoportba fogjuk osztani. Elsőként egy nagyon picit elméleti kérdést hadd tegyek fel, de nem lesz bonyolult, megígérem, hanem nagyon is logikus. Ez pedig arról szól, hogy miért probléma egyáltalán a rossz? Ahhoz, hogy a világban megtapasztalható rossz tényleg problémaként, nehézségként, kérdésként felmerüljön, arra van szükség, kedves testvéreim, hogy higgyünk Istenben. Azért mondom ezt, mert ha nem hinnénk Istenben, akkor a világban megtapasztalható rossz felelősségét sem tudnánk ráhárítani. Nem hibáztathatnánk az Istent, ha nem hinnénk benne. Ha kizárjuk Istent, ha nem hiszünk benne, akkor a rosszért csak saját magunkat, vagy a véletlent, a sorsot okolhatnánk. Azt mondanánk, ha nem hinnénk Istenben, hogy hát az a rossz, ami történik itt a Földön, ez az elemeknek a játéka, a véletlenek sorozata, nem pedig Isten személyes felelőssége. És ha valaki nem hisz Istenben, nyilván attól még ott van a rossz az életében, ott van a szenvedés, ott vannak a nehézségek, de a rosszra való rákérdezésünk tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudunk a teremtőről, és nagyobbak az elvárásaink, egy jobb világot várnánk tőle. A rossz problémája ott áll fönn, amikor elégedetlenséget érzünk, és Istent hibáztatjuk, és megpróbáljuk őt felelősségre vonni, vagy legalábbis jobban megérteni, hogy miért engedi ezt az Isten. Ugye ez egy ismerős kérdés. Lehet, hogy nem csak olvasmányainkból, hanem saját életünkből is. Miért engedi ezt az Isten? De ahhoz, hogy ezt a kérdést fel tudjuk tenni, ahhoz hinnünk kell Istenben. Aki nem hisz Istenben, az nem tudja ezt a kérdést feltenni, mert kinek teszi fel, hogyha nem hisz Istenben? Csak magának teheti fel, vagy bosszankodhat önmagában, de nem tudja hibáztatni az Istent, akiben nem hisz. De mi, akik hiszünk Istenben, mi feltehetjük ezt a kérdést, és fel is tesszük ma este. Miért engedi ezt az Isten? Miért engedi a rosszat? Miért engedi a szenvedést? Miért vannak nehézségek? Tehát bevezetőként ezt szerettem volna elmondani, hogy ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, először is hinnünk kell Istenben, mert csak így van értelme ezeknek a kérdéseknek. És akkor nézzük a konkrétumokat, vágjunk is bele. Magam is így látom, meg ez nagyon célszerű, észszerű, Székely János püspök atya is a Hit kapuja című könyvében a következő felosztást alkalmazza, amikor a rossz dolgokról szól, hogy bontsuk ketté, és különböztessük meg az erkölcsi rosszat a fizikai rossztól. Mindjárt elmondom, hogy mik ezek, de látni fogjuk, hogy a két típusú rosszra különböző féleképpen fogunk tudni választ keresni, hogy mi az oka neki, miért van, és miért engedi az Isten. Kezdjük azzal, ami ugyan fájdalmasabb, de mégis könnyebb rá a választ megtalálni, ez pedig az erkölcsi rossz. Ide tartozik, kedves testvéreim, mindaz, ami az ember szabad akaratára vezethető vissza. Tehát, az, hogy vannak háborúk, hogy vannak gyilkosságok, hogy van erőszak, hogy széthullanak a családok, hogy vannak csalók. Ezeknek az oka a bűn és az ember. És igaz ugyan, hogy Isten közbeavatkozhatna. megakadályozhatná, hogy az emberek bűnöket kövessenek el. De nem teszi, mert tiszteli és fontosnak tartja a szabad akaratunkat. Na most, ha Isten szabad akaratot ad az embernek, akkor ebben bizony az is benne van, hogy ez nem csak jóra, hanem rosszra is fel lehet használni. És amikor az ember visszaél az Istentől kapott szabadságával, amikor azt nem a jóra, hanem a rosszra használja, az bűn, és ebből származik sok gonoszság, sok nehézség, ezzel lehet sok borsot törni a másik óra alá. És igaziból a világban tapasztalható rossz dolgok közül a legtöbb az bizony ebbe a kategóriába tartozik, az erkölcsi rossz. Tehát még egyes betegségeket is ide lehetne sorolni. Nyilván nem minden esetben, de előfordulhat, hogy valakinek például azért magas a vérnyomása, mert valami olyan gonoszság, olyan igazságtalanság, olyan folyamatos stressz éri egy embertársa vagy több embertársa részéről, ami ezeket a fizikai tüneteket produkálja nála. Ugyanígy, most nem szeretném itt az orvost játszani, de a különböző gyomorbetegségek, tehát hogy vannak bizony olyan fizikai betegségek is, amelyeknél talán első ránézésre nem, de második ránézésre felfedezhetjük, hogy ott is talán egy erkölcsi rossz áll a háttérben. Ez nyilván nem minden betegségre igaz, de a betegségek még a betegségek egy részére is igaz lehet, hogy valamilyen erkölcsi rossz áll a háttérben. Vagy népek kizsákmányolása. Itt a Székely János püspök atya például Afrikát hozza példaként, hogy az, hogy Afrika szegény, hogy sokan éheznek, hogy nyomor van, ez nem a fizikai rosszra vezethető vissza. Hiszen Afrika tele van természeti kincsekkel, ásványokkal. Nagyon élhető kontinens, mondjuk a Szaharát leszámítva. De az, hogy ott nehézségekben, szegénységben, nyomorban élnek az embereknek a többsége, annak bizony az az oka, hogy más emberek kizsákmányolták azt a kontinenst, vagy a fejlett világ gyakran eltűri, vagy esetleg támogatja is a diktatúrákat, az olyan politikai rendszereket, amelyek a kizsákmányolásra törekszenek, és nem a javak igazságos elosztására. Tehát még az ilyen politikai, történelmi szinten is felfedezhetjük az erkölcsi rossznak a nyomát. Állítom, kedves testvéreim, hogy a világban tapasztalható rossz nagy része az erkölcsi rossz kategóriájába esik. Leginkább ezek keserítik meg az ember életét. Legalább leginkább ezek az erkölcsi rosszak azok, amelyek boldogtalanná teszik az embereket. Amikor megtapasztaljuk a gonoszságot, a szeretetlenséget, a megbízhatatlanságot, amikor csalódunk a másikban, ezek mind olyan dolgok, amelyek sok szenvedést tudnak okozni. Gondoljunk csak arra, amikor egy házasságban az egyik fél hűtlenné válik. Hibáztathatjuk az Istent, de igaziból itt azt az embert kellene inkább hibáztassuk, aki visszaélt a jó Istentől kapott szabad akaratával. Aki nem a jóra, nem a hűségre, hanem a rosszra, a hűtlenségre adta magát, és a szabadságát rosszul használta fel. Elmondhatjuk tehát, hogy az erkölcsi rossz oka nem az Isten, hanem az ember. És akkor jogosnak tűnik feltenni a következő kérdést is, legalábbis egy gondolatmenet erejéig. Ez pedig úgy szól, hogy most akkor tulajdonképpen az, hogy van szabad akaratunk, jó ez nekünk, ha ennyi rossz származik belőle? Mert azt mondtuk, hogy az erkölcsi rossz a szabad akaratra vezethető vissza. Tehát, és a gondolatmenetet én helyesnek vélem, ha nem lenne szabad akaratunk, nem lenne erkölcsi rossz. Ha mindig mindenki a jót tenné, egy olajozott gépként működne az egész világ, nem lenne bűn, nem lenne rossz, nem lenne szenvedés, nem lenne erkölcsi rossz. És ez a gondolatmenet, kedves testvéreim, valamilyen szinten igaz. Mert ahhoz, hogy erkölcsi rosszról beszéljünk, tényleg szükség van a szabad akaratra. De felmerül az a kérdés, hogy ha nincs szabad akarat, akkor az rendben van, hogy nincsen rossz. Na de vajon, van-e jó? Mert ha nincs szabadságunk, ha nem lenne szabadságunk, akkor hát mindig azt tennénk, amit tennünk kell. Olyanok lennénk, mint valamiféle robotok, akiket Isten beprogramoz, és aki mindig az adott program utasításait hajtja végre. Ettől nem tudnánk eltérni. És bizonyára sok szép dolgot tennénk, Isten biztos, hogy jóra programozna minket, de erkölcsi értelemben vett jóról itt szűk értelemben véve nem beszélhetünk, hiszen a jó megtételéhez nem párosul a jó melletti állásfoglalás, a jó melletti döntés. Tehát, ha nincs szabadságom, akkor nem csak rosszat nem tudok tenni, de tulajdonképpen igaziból jót sem, hanem csak azt, amire be vagyok programozva. És hát ez erről is olyan nehéz beszélni, de mégis az egyik kedvenc példám, és remélem, hogy valamelyest érthető, hogy mire gondolok, hogy a szeretet az is csak akkor ér valamit, ha szabadon adják. Ha egy olyan robot szeret engem, akit erre programoztak be, az nem az a fajta szeretet, amire az ember szíve vágyik. A szeretetnek tulajdonképpen definíciója szerint szabadnak kell lennie, mert ez adja az értékét, ez adja a súlyát, hogy úgy szeretnek engem, és én is úgy szeretek, hogy dönthetnék másképp is. Ha nem lenne meg ez a szabadságom, a szeretetem sem lenne az igazi. Tehát a szabad akarat nem csak a rossznak az oka, de a jónak is, mert szabadságunkban áll szeretni, a szeretetre való képességünk tulajdonképpen a szabadságban gyökerezik. Ha nem lenne szabadságunk, kedves testvéreim, olyanok lennénk, mint valami fajta marionettbábuk, akiket hát Isten úgy irányítgat, vagy nem tudom, ilyen távirányítós autók lennénk, hogy Isten fogja a távirányítót, és akkor tologat minket jobbra-balra, előre-hátra. Semmilyen szabadságunk nem lenne. Nem tudnánk döntéseket hozni. Nem tudnánk a jó vagy a rossz mellett állást foglalni. De Isten nem marionettbábukat akart, nem jól beprogramozható, tökéletes, tévedhetetlen robotokat akart, hanem húsvér embereket, akik tudnak szeretni, és tudnak hibázni, akik tudnak jót tenni, és tudnak rosszat tenni, akik tudnak közeledni Istenhez, és akik tudnak eltávolodni tőle. És mindemellé, a szabadság mellé Isten oda teszi azt is, hogy ha valaki rosszul dönt, ha valaki a rossz mellett teszi le a voksát, mindig ott van a lehetőség arra, hogy megbánja bűneit és megtérjen. Ezt szerettem volna elmondani, kedves testvéreim, az erkölcsi rosszról, arról, hogy a szabad akaratnak ez egy egyenes következménye, hogy nem mindig a jót tesszük, hanem bizony a rosszat is, és amikor a rosszat tesszük, ezzel bizony tudunk szenvedést okozni a másiknak. Azt hiszem, ezt nem kell magyarázzam, mert mindannyian tudunk példákat sorolni erre, sajnos. De ez együtt jár az emberi szabadsággal, hogy nem minden tökéletes, nem minden steril, nem minden hibátlan. Tehát, összefoglalva az eddigieket, a világban tapasztalható rossz nagy részét meg tudjuk magyarázni az emberi szabad akarattal és az ezzel összefüggésben álló emberi gyarlósággal. Az, hogy a természetünk bűnre hajlik, nem mindig tud ellenállni a kísértésnek, és bizony ezzel tudunk szenvedést okozni embertársainknak. Igen ám, de van a világban tapasztalható rossz dolgoknak egy másik csoportja is, amelyet nevezzünk most fizikai rossznak, amelyeket hát nem tudunk visszavezetni az emberi szabad akaratra. Ilyenek a természeti katasztrófák, ilyenek a betegségeknek egy nagyon nagy része, vagy akár ilyen a halál, amely megkerülhetetlen, jelen van, és ilyen a világ, így működik, és nem az emberi szabad akaratnak a következménye ezek a rosszak. Tehát ez egy sokkal nagyobb probléma az Isten hit számára, hogy ezt hogyan magyarázzuk meg, és akkor ez az igazi kérdésünk ma estére, hogy a fizikai rossz hogyan egyeztethető össze Isten hitünkkel, Isten mindenhatóságával és Isten jóságával. Onnan közelíthetjük meg talán leginkább a kérdést, hogy a fizikai rossz kapcsolatba hozható az anyagvilág végességével, romlandóságával, az élő szervezetek esendőségével. Tehát amióta világ a világ, még jóval az emberi nem kialakulása előtt, hát már akkor is voltak mondjuk vulkánkitörések, akkor is voltak földrengések, akkor is voltak betegségek, akkor is különböző élőlények, növények, állatok életében ott volt a halál. Tehát az ember előtt is volt fizikai rossz, nem mondhatjuk azt, hogy ezt az ember okozza. Az anyag végessége, esetlegessége, romlandósága lehet az oka ennek, és az, hogy az anyag nem örök életre van teremtve. Tehát Isten ugyan mindent jónak, mindent szépnek alkotott ebben a világban, de nem úgy tette, hogy itt most örökké éljünk itt a földön, hogy minden örökre jó lesz, és soha semmi nem fog elromlani, hanem az anyagnak van kezdete, van vége, megromolhat, nem tökéletes. Ha jól emlékszem, Madácsnál olvassuk az ember tragédiájában a következő híres mondatot: a gép forog, az alkotó pihen. A deizmusnak egy jelszava lehetne ez, annak a deizmusnak, amely azt tűzi a zászlajára, hogy elismeri ugyan a személyes Istent, hogy létezik Isten, aki a világot megteremtette, de a deisták szerint ő nem foglalkozik a világgal, hátradől, és sorsára hagyja. Mondanom sem kell, hogy ez a világnézet nem a kereszténység sajátja, nem is egyeztethető össze a kereszténységgel, hiszen mi hiszünk a gondviselő Istenben, de ne essünk át a ló túloldalára sem. Ne gondoljuk azt, hogy Isten most olyan szinten szeretne beleszólni a hétköznapi dolgok folyásába, hogy tényleg itt távirányítással vezérli a világot, és és mindent pontosan elrendez. Tehát a már sokat emlegetett, ma este sokat emlegetett szabadság, az itt is érvényes, és Székely János püspök atya úgy fogalmaz, hogy bizonyos értelemben, így idézőjelesen, az anyagvilágban is van egyfajta szabadság. Ez nyilván nem egy erkölcsi szabadság, de az, hogy milyen lesz az időjárás holnap, az, hogy hogyan mennek a részecskék a világban, az, hogy mi hogyan alakul ki a természetben. Ebben nem szól bele úgy Isten, hogy közvetlenül, mint egy távirányítással beavatkozva, hanem hát megteremtette a világot, megteremtette a fizika és a biológia törvényeit, és azért ezt úgy hagyja. És ez nyilván nem, és akkor ezt állítanám tényleg most visszatérve a deizmusra, párba a deizmussal, hogy ugyanakkor azért van gondviselés, tehát az igazság az a kettő között van, a távirányítással vezérelt világ, és a gép forog az alkotó pihen között. Hogy Isten egyszerre ad szabadságot, nem szól bele mindenbe, tehát van, igenis van egyfajta távolság Isten és a világ között, de ugyanakkor nem hagy minket magunkra, hanem figyel ránk, vigyáz ránk, gondoskodik rólunk. A szabadság, így kedves testvéreim, gondviseléssel párosul. Gondviseléssel társul, és a szabadság és a gondviselés együttesen adja azt, amit a világban megtapasztalunk. Engedjétek meg, testvéreim, hogy egy rövid részletet felolvassak most Szent Lukács evangéliumából. Aránylag ritkán idézett rész lesz, Jézusnak egy Jézushoz intézett kérdések kapcsán nyilatkozik Jézus, pontosan erről a mi kérdésünkről, hogy honnét a rossz, a fizikai rossz. És figyeljük meg Jézus válaszát. 13. fejezet első mondatai a következők Lukács evangéliumában. Épp jött néhány ember, és azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. Erre ezt mondta. Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mind. Vagy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket. Azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Idáig az idézet Szent Lukács evangéliumából. Az első példát talán hagyhatjuk is, mert az a mai embertől kicsit távolabb áll, és a lényeg mindkét példánál ugyanaz, hogy az első, hogy ott az áldozatok vérével vegyítette bizonyos galileaiak vérét, Pilátus ezzel megsértve őket. Ez távol áll a mai embertől, a második példával sokkal könnyebb foglalkoznunk, arról beszélnünk. Ledőlt egy torony ezek szerint, Siloámban, és agyon zúzott 18 ember. Tehát egy torony ledőlt, és 18 ember szörnyet halt. És erre az aktuális kérdésre reagál Jézus. És a korabeli zsidó felfogás, ha nem is teljesen egyértelműen, de eléggé abba az irányba ment, hogyha valakivel valami rossz történik, akkor annak oka van. Akkor ő bűnös. Ez egy büntetés. Vagy ha nem ő a bűnös, akkor lehet, hogy az apja vagy az anyja. És Jézus ezzel a felfogással megy szembe. És azt mondja, hogy nem. Akikre rádőlt a torony, ők nem voltak bűnösebbek azoknál, mint akikre nem dőlt rá. Tehát Jézus szakít ezzel a korabeli felfogással, hogy a fizikai rossz az valamilyen erkölcsi rossznak a következménye, hanem Jézus megengedi, hogy a fizikai rossz okát kutassuk, nyitva hagyjuk. Hadd mondjam így, megengedi a világban tapasztalható szabadságot, az anyagnak a szabadságát, hogy ha megfáradt egy kő abban a toronyban, hogy az össze tudjon omlani. Isten megengedi, nem szól bele mindenbe, nem áll oda, hogy tartsa a tornyot. Persze vigyáz ránk, gondoskodik rólunk, de ilyen fizikai rossz dolgok mégis benne-benne vannak, benne-benne maradnak a világban. És ez nem azt jelenti, hogy Isten nem szeret bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem vigyáz ránk, de azt jelenti, hogy végesek vagyunk, jelenti, hogy a világban is jelen van a szabadság, nem csak az egyes ember döntésében, és figyelmeztet is bennünket arra, hogy nem vagyunk sérthetetlenek. Tehát attól, hogy keresztények vagyunk, kedves testvéreim, nem rendelkezünk egy ilyen csodálatos köpennyel, amit magunkra veszünk, és akkor semmi baj nem történhet bennünket. A világ minden szenvedése el fog kerülni minket, mert Jézus vigyáz ránk. Hát ilyen köpenyt nem adott nekünk Jézus. Ő nem elvenni akarja az összes szenvedést, ő nem megóvni akar bennünket a rossztól, hanem erőt ad ahhoz, hogy elviseljük. És Jézus óta tudjuk, hogy a szenvedésben megélt életnek is van értelme. Az, hogy valaki szenved, az nem azt jelenti, hogy az ő élete kevésbé értékes, mint annak, aki nem szenved. És Jézus maga az, aki a szenvedésben, a rossznak az elviselésében mellettünk áll, együtt szenved velünk, kompassióval van irántunk, hiszen ő maga is szenvedett a kereszten. A fizikai rossz, ezen túl, kedves testvéreim, szembesít bennünket a saját végességünkkel, hogy nem vagyunk mindenhatók, hogy nem tudunk mindent megoldani, hogy a tudomány sem tud mindent megoldani, hogy vannak betegségek, vannak gyógyíthatatlan betegségek, és hogy a halál mindannyiunk számára elkerülhetetlen, még a világ leggazdagabb embere számára is. Nem tudja elkerülni a halált. A tudomány nem tud mindent megoldani, és meg fogunk halni. Teremtmények vagyunk, és nem istenek, akkor is, hogyha vannak emberek, akik erre nem szívesen gondolnak, és néha elfelejtik, és úgy viselkednek, mintha istenek lennének. Na most éppen ezért a fizikai rosszban én vélek felfedezni valami jót is. Ha valaki lázas, az alapvetően rossz, kellemetlen. Fáj a feje, levert, nem bír fölkelni, magas lázzal, nem tud dolgozni. De mégis a láz arra van, hogy a szervezet gyógyítsa önmagát. Nem biztos, hogy teljesen jó a példám, de talán hadd vegyek ide még egy ilyen biológiai példát, a fájdalom. Tehát mondjuk megfogom a főzőlapot, amit elfelejtettem kikapcsolni, rögtön elhúzom az ujjamat, mert annyira forró, hogy megégettem magamat. Ez nem is egy tudatos mozgás, hanem abszolút reflexzerű, mert a szervezetem a fájdalmon keresztül egy olyan reakciót vált ki bennem a fájdalom, amely által megóv engem a fájdalom valami rosszabbtól, hogy leég az egész kezem. Messziről indítottam, de akkor megpróbálom felállítani a párhuzamot. Én valahogy úgy látom, hogy a világban tapasztalható fizikai rossznak is van, vagy lehet egy ilyen szerepe. Hogy az, hogyha valakit egy tragédia ér, az, hogyha valakinek nagyon nehéz a helyzete és sokat szenved, ennek lehet olyan szerepe, mint a testünknél a fájdalomnak. Ennek lehet olyan szerepe, hogy Isten pont a szenvedésen keresztül tanít minket valamire. hányszor láttuk, és biztos vagyok benne, hogy ültök itt sokan, akik megtapasztaltátok, hogy amikor átmentetek életetek egy nehéz szakaszán, és valószínűleg csak akkor, amikor túl voltatok rajta, de láttátok, éreztétek, hogy annak ott úgy megvolt a helye az életemben, és hogy az, hogy azzá váltam, aki vagyok, ehhez kellett, hogy átmenjek azokon a nehézségeken. Hányszor hallom, és biztos ti is hallottatok ilyen történetet, hogy valaki egy súlyos válsághelyzetbe kerül, meghal a házastársa, édesanyja, édesapja, gyereke, súlyos betegség, munkanélküliség, válság, és ebben a rosszban fedezi fel aztán az Istent. Amikor a körülmények olyanok, hogy nem klappolnak a dolgok, a feje fölött összecsapnak a hullámok, akkor fordul magába, akkor kezd el imádkozni, és lehet, hogy akkor talál rá az Istenre. És erre mondom, merem mondani, óvatosan persze, de hogy még ezekben a fizikai rossz dolgokban is lehet valami jó. Amennyiben ezek segítenek bennünket abban, hogy ne gondoljunk túl sokat magunkról, ne képzeljük magunkat Isteneknek, szembesüljünk a saját esendőségünkkel, szembesüljünk azzal, hogy nem tudunk mindent megoldani, ezek a tapasztalatok józanságra és alázatra inthetnek bennünket, és közelebb vihetnek az Istenhez. Kedves testvéreim, az örök élet reménye erősítse mindnyájunkat. Isten velünk van, ő nagyon szeret bennünket, és akkor is, ha tapasztalunk az életünkben rosszat, legyen az erkölcsi rossz, legyen az fizikai rossz, jó, ha gondolunk arra, hogy Isten már legyőzte a gonoszt. A gonosznak ugyan még van egyfajta korlátozott hatalma itt a földön, de igazán nagy baj nem érhet bennünket, mert Isten meghívott a mennyországba. Segít nekünk, gondunkat viseli, figyel és vigyáz ránk. Nincs az az illúzióm, hogy minden kérdésre választ tudtam adni ezen a mai estén, a világban tapasztalható rosszal kapcsolatban, de talán így az erkölcsi rosszról és a fizikai rosszról beszélve, megosztva veletek ezeket a gondolatokat, közelebb kerülhettünk Istenhez, jobban megérthetjük őt, jobban megérthetjük a saját szabadságunkat is. A témának itt nincs vége, legközelebb ugyanis 3 hét múlva találkozunk, január 31-én, könnyű megjegyezni, az utolsó nap a hónapban. Akkor szeretnék nektek arról beszélni, hogy 2 nagy másik világvallás, az iszlám és a buddhizmus, hogyan dolgozza fel, milyen válaszokat ad a világban tapasztalható rossz problémájára, és aztán természetesen arról is fogunk beszélni, hogy mi lehet erre egy keresztény válasz. Ez a mai este inkább a probléma felvetése volt, de azért hiszem, hogy már most is együttes tapogatózásunk eredményeképpen már valamiféle válaszcsírák talán ott vannak a lelketekben, de a témát folytatjuk 3 hét múlva, és akkor az iszlám és a buddhizmus után megnézzük, hogy mit mond a kereszténység a világban tapasztalható rossz problémájára. Nagyon nagy szeretettel ajánlom jövő héten tridiumunkat, a 3 napos lelki gyakorlatot, mely során szerda, csütörtök és péntek este a 6-os mise keretében Hodász András atya készít fel bennünket templombúcsunkra, Szent Margit ünnepére. Úgyhogy jövő héten a tridium miatt nem lesz hitiskolája, de ez nem egy veszteség, hanem egy nyereség, mert egy gyönyörű tridiumon, 3 napos lelki gyakorlaton vehetünk részt, tehát szerda este 6-kor az első alkalom jövő héten. 2 hét múlva pihenünk egy picit templombúcsunk után, és akkor, ahogy említettem, hitiskolája, legközelebb január 31-én, de ahogy mindig most is hirdetni fogjuk, emlékeztetni fogunk benneteket. Következzék tehát a szentségimádás, és most szeretném kicsit nyitva is hagyni ezt, hogy ki mivel imádkozzék a következő 20 percben. Hallgathatjuk majd Viktor gyönyörű orgona improvizációit is közben, de a csöndben, ha van bátorságotok, próbáljátok meg végig gondolni, hogy milyen rossz dolgok értek benneteket az életben, és beszélgessetek erről Jézussal, kérdezzetek tőle, és talán azt is megláthatjátok ma este, hogy mi volt Jézusnak a szándéka ezekkel a rossz dolgokkal, hogyan tanított, hogyan vezetett a szenvedésen keresztül is. Nem biztos, hogy ez lesz életetek legkellemesebb szentségimádása, de néha nem árt ezekkel a olyan gondolatokkal, élményekkel, dolgokkal is foglalkozni, amelyekre legszívesebben nem gondolunk. Tartsuk oda ma este Jézusnak szenvedéseinket, sértettségeinket, meg nem értettségeinket, kérdéseinket. Engedjük, hogy ő gyógyítson, engedjük, hogy ő vigasztaljon, engedjük, hogy ő adjon válaszokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hit iskolája. Monostori László atya tanítása.